Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 7. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk János evangélium a 12. fejezetében, a 44-től az 50. versig a következőképpen. Jézus pedig felkiáltott, és ezt mondta: aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem őrzi meg azokat, én nem ítélem el azt. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája. Az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Hát én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Isten igéje ketté hasít, mint egy penge. Ketté hasítja az embert magát, és igyekszik lemetszeni az új emberről, az újjászületett emberről, az óembert, hogy az otthagyja őt, és növekedni tudjon Jézusban. De ketté hasítja az emberiséget is, hívőkre és hitetlenekre, olyanokra, akik elfogadják Jézus beszédét, és olyanokra, akik elutasítják azt. Ugyanígy ketté hasad a világ, tehát éppen ezért örök életet nyerőkre, és elítéltekre, elkárhozottakra. És ez a határvonal ugyanakkor nem a világ és az egyház között húzódik meg, ahogyan annak idején sem a zsidóság és a pogányok között volt ez az elválasztás, e hasadás, hanem éppen a zsidó nép tagjai között hirdeti Jézus is a földi életében, hogy egyesek ide, mások pedig oda tartoznak, és ugyanígy hirdeti ma is az egyház tagjai között is, hogy ezen belül, az egyház népén belül hasadás van, és vannak egyik oldalt és másik oldalt emberek. Ez így van a magunk életében, és ez akár családokra és sok minden részére az életünknek vonatkoztatható. Sokan esnek abba a tévedésbe is, hogy lehet hinni csak úgy önmagában, Istenben, anélkül, hogy keresztényé kellene lenni hozzá. Sokszor hallani is a vallások olyasfajta egymás mellé helyezéséről, hogy hát végül is úgyis egyetlen Isten van, mindegy akkor, hogy ki melyikbe hisz. Most nem a felekezetekről van szó a kereszténységen belül, hanem a másfajta vallásokról. És hát sokszor így halljuk, tehát, hogy egyre megy, hát végül is, hát egy Isten van úgyis, csak akkor mindegy, hogy buddhista vagy muszlim valaki. De Jézus mégis világossá teszi azt, hogy benne való hit nélkül nem létezik Istenben való hit sem, az egy Istenben való hit. És éppen ezért érdemes jól odafigyelni arra, hogy megismerjem Jézust. Mert ő az egyetlen út az Atyához és az Atya megismeréséhez. Ő azért jött, hogy megismerjük őt és kövessük őt, és pontosan ezáltal legyen Isten ismeretünk és kövessük Istent, mert ez a kettő végső soron egyet jelent. Isten igéje ketté hasít, mint egy penge. És éppen ezért Jézus tud arról is, hogy nem mindenkinek kell az, amit ő hozott ebbe a világba. Nem mindenki hit benne. Nem mindenki látja meg az ő arcán, Isten arcát. Mert sötétségben, a hit fénye nélkül járnak sokan. És ezért jött ő világosságul, hogy hitáltal kikerüljünk ebből a sötétségből, és mi magunk is világosságban járjunk. A megjelenése óta már nem mondhatja senki, hogy hát az én mécsesem kialudt, és hát rajtam kívülálló okokból vagyok sötétségben. Senki nem mondhatja, hogy Isten elrejtőzött előlem, ezért nem ismerhettem meg, ezért nem láthattam meg őt. Nézzünk bátran Jézusra, és az ő fákja fénye mindent megvilágít. Senkinek nem kell most már sötétben botladoznia. Hanem az kell, hogy mi magunk is akkor világosságban járjunk. Képzeljük el a parókia körüli kertet, vagy éppen a saját házunk körüli udvart, és tételezzük fel, hogy idén még nem volt időnk füvet nyírni. Hát akkor bizony egy gasztól vagy félméteres magasságban felvert terepet kell most magunk elé képzelnünk, ahol hát az a feladatunk most, hogy füvet nyírjunk. Különböző nehézségű részek vannak ebben, és különböző a szem előtt létük is, hogy mennyire feltűnő ez mások számára. Vannak könnyebb terepek, egyenletes talajjal és jól látható helyen levő részek, ahol annyira talán meg se nőtt a fű, úgyhogy egy hagyományos fűnyíróval is elég látványos eredményt tudunk elérni. Aztán van kicsit egyenetlenebb talaj is, ahol már hepehupák vannak, gödrök vagy púpok, néhol talán kivágott fatönkök is akadályoznak, hát itt már bizony meg kell dolgoznunk a fűnyírással, és talán a hagyományos fűnyírót fel is kell cserélni mondjuk egy damilosra. Aztán képzeljünk el olyan területet is, ahol a gaz alatt még gajak is vannak, és ott rejtőzve akadályozzák a nyírást. Itt már nagyon nehéz füvet nyírni, hiszen a damil minduntalan beleakad ezekbe az ágakba, és aztán gyorsan elfogy. Hát itt meg kell elégednünk mondjuk annyival, hogy egy biztonságos 10-20 cm-es magasságban szép egyenletesre lenyírjuk. Messzebbről ez már nem is lesz olyan feltűnő, hogy ez igazából hosszabb fű, mert a lényeg az, hogy egyenletesen szépen megoldottuk. Csak hát persze az az igazság, hogy ez nem elrendezése a problémának, hanem elleplezése. Végül pedig elevenítsünk meg lelki szemeink előtt egy olyan terepet, ahol a faágak mellett már maga a gaz is centis vastagságú, és hát az ember itt már neki se áll füvet nyírni, meg is tudja magyarázni, hogy hát ezt már nem lehet, ezt el nem viszi a damil, itt már nincs mit kezdeni, hát ezt egyszerűen ott hagyjuk. Ha szerencsét van, akkor úgyis egy olyan területen található ez, ahol az emberek nem nagyon látnak rá az utcáról. Hát képtelenség a damillal elvégezni nálunk, nagyobb erő hatnak itt, és éppen ezért aztán meg tudjuk indokolni és magunkat megnyugtatni, hogy ezt miért hagyjuk úgy. Na de hát mégis akkor mi lesz a dzsungellal? Ha damil nem viszi, hát akkor neki kell például kézzel, egyesével állni, húzkodni gyökerestül a gazd. És aztán utána lesz lehetőségünk a maradékot már hagyományos módon könnyedebben lenyírni. Persze nyilván ezt nem azért mondtam el, hogy bárkit is untassak a fűnyírás témájával kapcsolatban, hanem ez tulajdonképpen egy példázat, mert a füves gazos mező az nem a parókia körül keresendő, vagy a házunk tájékán, hanem a szívünkben itt belül. Mert ez a fűnyírás jelképezi tulajdonképpen megoldásainkat a bűneinkre. Mielőtt valaki Jézus követésére szegődne, a szíve tulajdonképpen pontosan olyan, mint az előbb elrettentésült, felvázolt gazos terület. Az ő követőjének azonban az a feladata, hogy rendet vágjon ebben a kertben, hogy lenyírja a füvet. Az egyenletes talajon mások szeme előtt ott persze könnyű, jó, erkölcsösnek feltűnünk az emberek szemében, hiszen nem vagyunk mi gazemberek, nem követünk el kirívó bűncselekményeket, kiáltó bűnöket, nem vagyunk tolvajok, végképp nem gyilkosok és ilyesmi. Hát az ilyen szélsőséges bűnmező az számunkra valóban egy olyasfajta egyenletes talajt jelent, ahol könnyű a füvet nyírni és könnyű igaznak tűnni fel. De hát vannak egyenetlebb szívtalajaink is, ahol kivágott fatönkök között már bizony meg kell dolgoznunk az erkölcsösségünkért. De hát még talán ez is viszonylag könnyen megy. A gajakkal borított talaj esete inkább már arról szól, hogy hát miként igyekszünk elrejteni mások elől a bűneinket. Csak észre ne vegyék, akkor végén még lelepleződünk. Hát közelről azért látszanak a visszásságok, de távolról azért még szép a kép. Hát ezt jelenti a képmutatásunk sokszor. De még nem ez a végállomás, hát jön a dzsumbu is. Itt már egyszerűen engedünk a bűnnek. Sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb azt mondani, hogy jó, akkor most mi itt nem erőlködünk, hanem sodródunk az árral, és meg is magyarázzuk valóban, hogy nálunk erősebb hatalomról van szó, engem a társasági félhez, és az okozta a dolgokat. Hát nem én tehetek róla, és nem is tudok tenni ellene. Hát ilyen lélekkel nem lehet harcolni a bűn ellen, hanem bizony az kézzel, egyesével kell kihúzkodni, és életre, halálra szinte harcolni a bűn ellen. Ezért mondja Jézus is, hogy hát erre van szükség, hogy az ő világosságába járjunk, és már ne a sötétségben. Ez persze fárasztó, de Jézus másképp nem lehet követni. Azt mondja, ne maradjunk sötétségben. Ő azért jött, hogy senki ne maradjon sötétségben, azaz harcoljon a bűnei ellen is akkor, mert úgy tud az ő világosságában járni. Nem akkor, ha kifogásokat keresek, és mindig megmagyarázom, hogy ez miért van, és valójában miért a másik a hibás, vagy miért nem is számít az, amit elkövettem. Álljunk inkább neki a gyomlálásnak a szívünkben, mert ha csak hallgatjuk Jézus szavát, de nem tartjuk meg beszédét, akkor bizony sötétségben járunk, és azt is elmondja, akkor ítéletté fog válni számunkra az ő szava. Az égéje az utolsó napon legkésőbb vádolni fog, hogy eleresztettem a fülem mellett, hogy nem aszerint éltem, sőt, megszegtem és szembeszegültem vele. És a kertemen végképp el fog akkor hatalmasodni a gaz végül. Isten igéje ketté hasít, mint a penge, vagy akár legyen most a fűnyíró éle, és hát ezért van az, hogy valóban kétféleképpen hallgatják az emberek Jézust. A szavát lehet úgy hallgatni, hogy nem törődöm egyáltalán, azt mondom, hogy ez engem nem érdekel, azt mondom, hogy ez úgy, ahogy van, elfogadhatatlan, és nem igaz. A szülő szavait is persze lehet semmibe venni, lehet meg nem tartani az intelmeit. Isten esetén is fennáll ez a lehetőség, tehetek így, csak hát nem biztos, hogy jóra vezet. Lehet, hogy én elkesedem Jézusért, és azt mondom, hogy hát én hiszek benne, és az ő követője vagyok, de ha nem tartom meg a beszédeit, akkor bizony bajba kerülök. Ha nem szívlelem meg a tanítását, akkor nem engedelmeskedtem a parancsainak, és nem egyszerűen egy apró vétket követtem el ezzel, hanem a legnagyobbat. Azt mondja Jézus egyenesen, hogy az ő szavát el nem fogadó, azok aztán ítéletben részesülnek. Nem ő maga mondja most még, hogy ezért jött volna a földi életében megmenteni jött, de az utolsó ítéletben akkor sem kerülhető ki, hogy hallgattam-e a szavára, vagy sem. Lehet persze sokáig ezelőtt elbújni, és sokáig lehet az embernek a maga életét élnie Isten nélkül, vagy akár Istennel szemben. A világ is sokáig képes volt arra, hogy Istennel nem törődve éljen. De aztán ezek a kísérletek újra és újra a történetben mindig visszájára fordultak, és ítéletté váltak. Az elmúlt napokban, hetekben ismét károgó varjak keringenek fölöttünk, és egyre csak gyűlnek ezek a varjak, és egyre csak kárognak, mert látják, hogy bizony világosság nélkül vagyunk, és sötétben botorkálunk, mert megvetjük Jézus beszédét. Az ügyeletes károgó károgása most éppen gazdasági, pénzügyi válságról szól, de más témákat is sorolhatnánk az elmúlt évtizedekből, terrortól való félelem, vagy atomenergia kapcsán való félelmek, félelem a globalizációtól, a multiktól, vagy félelem a globális felmelegedéstől, a környezetszennyezéstől, félelem energiaválságtól, és ki tudja mennyi félelmet ültet belénk ez a világ különféle módokon, egyszerűen azért, mert sötétben jár. És az elmúlt napokban ezt a sötétséget leginkább talán a gazdasági felhők okozták. A világválság sötétben botorkálásának és vele járóan ennek a liberális gazdasági világmodellnek a csődbe jutását éljük meg talán napjaink idejére. És nem azért van ez, mert mondjuk a szakemberek nem értenek a dolgukhoz, bár biztos ilyenek is vannak. Nem azért, mert a politikusok korruptak, bár nyilvánvalóan ilyenek is vannak. A társadalom csőd helyzetének a legfőbb oka a bűneid. Az én bűnöm és mások bűne. Az, hogy mindannyian önzők, hatalomvágyók és korruptak vagyunk, akik minél gyorsabban és minél többet akarunk kaszálni, begyűjteni, markolni, harácsolni. Gyorsan meggazdagodni, csak ne kelljen érte túl sokat dolgozni. És persze, amit muszáj elvégezni, azt is inkább csak gyorsan összecsapva, hebehúrgyán, olyan megkelek módján, hogy a fizetség az jöjjön, de izzadságomban ne kerüljön. És sokféleképpen tapasztalja meg ezt az ember, hogy hogyan is működik ez a világ, és hogyan szövi át életünket ez a fajta szemlélet. És akkor most meg jajgatunk, hogy hát ide jutottunk, hát hogy történhetett ez. És sokan félnek, nem is ok nélkül az összeomlástól félnek, mert látható, hogy a régi módszerek már nem vezetnek sehova, és ezzel legfeljebb elodázni tudták 2008 óta a problémákat, de nem megoldani. És aztán előbb jönnek az ilyen kisebb országok, mint Magyarország, Írország, Görögország, Portugália vagy Spanyolország, és most már következnek a nagyok is, mint Spanyolország vagy éppen USA. És érdekes, hogy a nemrég még lenézett, úgynevezett harmadik világ, az viszont virágzik. Kína hatalmas kölcsönökkel tartotta fenn az USA problémáit egyébként, és azért nem omlott már réges-rég össze. Ott Ázsiában úgy látszik, egy kicsit másképp működik a világ, mint itt nyugaton. Persze közönséges halandóként úgymond nem igazán értünk ezekhez a témákhoz, de hát a józan eszünket azért mégse kell pusztán ettől sútba vágni, hogy ne lehetne belőle érzékelni bizonyos dolgokat. És tulajdonképpen így mondhatjuk, hogy a válság, amit megél most a világ, az csak tünet. Az ok valójában a bűnöd. És Jézus éppen ezért mutat rá szüntelen a bűnre, amely aztán ítéletté lesz. Nem a nehezülő és sötétülő gazdasági és politikai, vagy energetikai és környezeti válság jelenti az életet legkomolyabb problémáját, bár ennek is vannak súlyos hatásai, de a legfontosabb és legsúlyosabb a bűneid. Az, hogy világosságban jársz-e, vagy éppen a sötétben botorkálsz. Isten igéje ketté hasít, mint egy penge. A nyugati kultúrában és a gazdasági társadalmi életbe is belehasít ez az ige, akkor is, hogyha sokáig azt hitték, hogy csak a fejlődés és csak a fejlődés létezhet. Hogyan lehet ebből kilépni? Hát tüneti kezeléssel biztos nem, azzal csak elhesegetjük, aztán súlyosbítjuk a dolgokat, és amíg megmarad ez az önzésre és individualizmusra épülő felfogás a nyugati világban, addig szinte azt mondhatni, hogy nem is lesz megoldható. Vannak persze másfajta válaszok is az életre adódó problémák esetén, és vannak például közösségi modellek is, amelyek talán valamiféle fényt mutatnak ebben az alagútban. Egyik barátom például lehetne erre példa a tekintetben, hogy ő 3 hónapot töltött egy ázsiai országban önkéntes munkásként. És emel egyre terjedő gyakorlat azt jelenti, hogy valaki elmegy fizetség nélkül, sőt saját költségén, hogy dolgozzon valaki másnak. Hát egy közösségnek, persze nem egyéneknek értendő ez, tehát egy közösség javára dolgozni, és hát ő például informatikusként segített egy keresztény vállalkozást, ahol hát raktárkészlet, nyilvántartás és egyebeket készített el programként. Fizetséget nemhogy nem kapott, hanem a repülőt is neki kellett fizetnie, bár ezt éppen konkrétan a külmissziói egyesületünk vállalta magára. Titok az, hogy hol járt. Titok azért, mert ebben az országban tilos kereszténynek lenni. És könnyedén bajba juthat, akit rajta kapnak, úgymond. És ezért az oda menő misszionáriusok nem is úgy misszionáriusok, hogy akkor ők valami ilyen direkt missziót folytatnak, hanem tehát így, hogy a szakmájukkal segítik az ott élő keresztényeket, és az ott élők végzik tulajdonképpen a missziói feladatokat e tekintetben, de nem kockázatmentes ez a vállalkozás. Ahogy ő elmondta, hát volt többször, hogy nem mert elmenni Isten tiszteletre, mert ezek illegális alkalmak, és ilyen értelemben hivatalosan hát veszélybe kerülhet miatta. A példa minden esetre azért érdekes, mert ez is egy jele annak, hogy terjed a világban, ahogy ezt a rádióból vagy televízióból az ember hallja, ez a felfogás. Tulajdonképpen hát Amerikában szinte kötelező, mielőtt egy egyetemet végzett valamilyen fontosabb beosztásba majdan kerülő ember elkezd dolgozni, elmenni ilyen önkéntes munkára, és elvárják, hogy ezt bele tudja tenni aztán az életrajzába munkahelyi felvételnél, hogy ő itt vagy ott végzett ilyen és olyan önkéntes munkát. Az alapgondolat tulajdonképpen keresztény gyökerű, jézusi eredetű, hiszen pont arról van, hogy nem az önzés diktálja azt, hogy mit teszek, nem azért megyek el dolgozni, hogy aztán jól meggazdagodjam belőle, hanem azért megyek el dolgozni, hogy valami érték teremtődjön. Hogy a közösség valahogy mégiscsak előbbre jusson, és annak az érdekét lássuk magunk előtt. És talán ez is egy példa arra, hogy hogyan lehetne változtatni a felfogásunkon itt Európában, és hát Észak-Amerikában is persze. Mert a következmények azok súlyosak, hogyha nem tudunk ezen változtatni. Ugyanúgy, ahogy Jézus is azt mondja, hogy súlyos következményei vannak annak, hogyha nem hallgatunk a szavára. Bár azt mondja, nem ítélni jött, de végső soron elkerülhetetlen akkor is az ítélet, ha ezt nem most itt a földi életében végezte el. Az akkori emberek is úgy gondolták persze zsidók lévén, hogy a legfőbb problémája életük meg a római birodalom elnyomása. És hát szeretnék volna, hogy a messiás fogja majd a kardot, és szétveri a római légiókat, és elkergeti őket. Mi is talán sokszor így érezzük, hogy hát kellene egy jó kis kard a kezünkbe, és szétcsapni itt a világban, és elkergetni egy-két, hát nem feltétlen embert értve, és nem is feltétlen birodalmat, de hát valamiféle szervezetet, vagy ki tudja mit, és majd akkor megjavul a helyzet. De nem javul meg ettől. Jézus is azt mondja, itt nem a római légiókkal vannak a problémák, hanem a szívünkkel. És azt mondja, ő nem a magáért mondja, azt mondja, amit az atyával való teljes egységében tőle hallott. És éppen ezért a szava élet, mégpedig örök élet. És Isten azt parancsolja neked és mindannyiunknak, hogy legyen örök életed. Na de hát hogyan lehet ezt a magam erejéből elérni? Hát Jézus már megszerezte nekünk az üdvösséget, ezért nem is kell különösebben ezt nekünk már létrehozni, vagy megszerezni, vagy kimunkálni. Hát egyszerűen nekünk azt kell, hogy ráhagyatkozzunk, és amire az előzőekben felhívta a figyelmet. Az, hogy higgy Jézusban, és ezáltal Istenben. Azt kell az örök életedhez, hogy lásd meg a hittel Jézus, a láthatatlan Isten képmását, és ezáltal magát, Istent láthatod. Azt kell hozzá, hogy legyen világosságodó Jézus, aki fákjaként világít a sötétben, és ne botorkálj többé a sötétben. Azt kell, hogy ne csak hallgass Jézus beszédét, hanem tartsd is meg azt, amit mond. Minden vasárnap is elhangzik másik jézusi szó, hogy hát vonik boldogabbak, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Ne vesd hát meg a megváltót, hanem fogadd el a beszédét, és fogadd el igényét. Ez kell az örök életedhez, nem magától szól, hanem azt adja tovább, amit az Atya üzen, amit Isten parancsol, és az ő parancsolata örök élet. Ezt az örök életet kóstolhatjuk meg hamarosan is az oltárnál, amint Mesterünk felkínálja önmagát nekünk. Ámen, imádkozzunk! Uram, rendszeresen olvasom és hallgatom igédet. Sajnos mégis olyan maradtam, mint voltam. Meddő és gyümölcs nélküli. Semmi sem változott bennem. Uram, szégyellem, hogy bár hallottam szavadat, mégis oly sokszor bezártam fülemet, szívemet előtte. Bánom, hogy nem őriztem meg szívemben igédet, hogy engedetlen voltam örök életet szerző akaratodnak. Ne engedj továbbra is sötétben járnom, ne engedj szavadtól elfordulni, hanem nyisd meg fülemet, hogy meghalljam hangodat, nyisd meg szívemet, hogy megőrizzem igédet. Légy számomra is világosság, hogy téged követve ne járhassak többé sötétben, hanem járhassam veled az örök élet útját. Amen.